Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
19 óra.
Múzsa. Kultúra és közösség.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem maradhat bizonytalanságban a jövő évi pénzügyi forrásait illetően, mert ez komoly kockázatot jelentene az ország számára, mondta Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján. Az államfő hozzátette, a partnerekkel folytatott tárgyalásokon világossá vált, a vezetők többséget támogatja, hogy az árolt orosz vagyonból finanszírozzák Ukrajna számára a jóvátételt, míg egyes országok más pénzügyi eszközöket részt esítenének előnyben. Zelenszky szerint egy kérdésben egység van, Ukrajnát nem lehet bizonytalanságban hagyni a következő év pénzügyi lehetőségeit illetően. Ez nagy kockázat volna, fogalmazott hozzátéve, hogy Ukrajna költségvetési hiánya elérheti a 45-50 milliárd dollárt, sőt, akár ennél is nagyobb lehet, mert egyelőre nem látható előre a jövő évi események alakulása. Magyarország pozíciója sziklaszilárd, nem járulunk hozzá sem az orosz vagyon felhasználásához, sem olyan közös hitelfelvételhez, amely akár most, akár a jövőben pénzügyi terhet jelentene Magyarország számára, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója. Az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta, Magyarország nem támogat semmilyen pénzügyi segítségnyújtási eszközrendszert Ukrajna számára, mert az valójában egy olyan háborúnak a további finanszírozását jelenteni, amelyet legjobb lenne azonnal leállítani és helyette békét kötni. A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna céljainak finanszírozására nyílt hadüzenettel érne fel, hívta fel a figyelmet. Egy állam pénzeszközeinek a befagyasztására és felhasználására még a II. Világháborúban sem került sor, tehát ez egy elképesztően veszélyes javaslat, mondta hozzátéve, az amerikaiak és a kínaiak is jelezték, hogy ezzel nem értenek egyet, az oroszok pedig közölték, hogy egy ilyen intézkedést válaszlépések követhetnek. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein. Tilos második és harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-én 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-én egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben. A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza, tették hozzá. A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 000 és 1 200 000 forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után. A paksi atomerőmű beruházást felgyorsították, a munkálatokat tervezetnél gyorsabban haladnak, miután minden szükséges hatósági engedély megvan, és nincsenek érvényben sem európai, sem amerikai szankciók, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva a paksi bővítés kapcsán kifejtette, már most olyan munkákat csinálunk, amelyeket csak a jövő évre irányoz elő, és ez betonbiztossá teszi azt, hogy az első beton a február elején lent lesz a földben, és onnantól kezdve ez már a nemzetközi jog szerint is egy építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni, tette hozzá. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön első fokon egy francia anesteziológust, aki kórházi műtétek során megmérkezett 30 beteget, akik közül 12 meghalt. A 15 hétig óriási média figyelem mellett tartott per végén a svájci határ közelében található Dabs megye esküdtszékének elnöke elrendelte az orvos azonnali bebörtönzését. Az 53 éves Frédéric Piquier, akinek ügyvédei jelezték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, soha nem volt őrizetben a 2017-ben indult nyomozás kezdete óta. Az ügyészség, amely a vádbeszédben a történelem egyik legnagyobb bűnözőjének nevezte az anesteziológust, kiemelte, hogy az orvostudományt gyilkossághoz használta. Végül a várható időjárásról. Pénteken elsősorban ismét délen van esély napos időszakokra, hazánk nagy részén borongós, ködös, szürke idő várható. Néhol gyenge első szitálás, kötszitálás, átmenetileg ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A szél nem lesz jelentős. Napközben 3-13 fokig érkezik. Híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból, derűvel, bizalommal Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja Rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Német László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, az adventi időszak is maga a karácsony és nyugalomra, békére invitál minket, ha bár olyan időszakban jönnek, ami ritkán lassít. Napjaink irama, zsúfoltsága arra sem hagy időt, hogy odafigyeléssel forduljunk nem csak a másik felé, de akár saját magunk felé is. A mai versőszállítás egy kis ellenállást, ha úgy tetszik, szembenállást kínál a rohanással, stresszel, szorító határidőkkel szemben. Egy kis csendet, hogy az idő engedjen szorításán, és képesek legyünk ismét odafigyelni, meghallani egymás hangját. Egymásét, a természet felettiét, Istenét, a hangokat, amelyek mellett elsuhantunk a mindennapokban.
Gyurkovics Tibor, Jézus. Jézus szalmaszál, amibe kapaszkodunk. Jézus szakadék, amibe lezuhanunk. Jézus kötél, amit elengedünk. Jézus remény, amivel emelkedünk. Jézus hangszer, amivel megszólalunk. Jézus zene, amit elhallgatunk. Jézus tenyér, amivel adakozunk. Jézus kenyér, amit elfogadunk. Jézus penge, ami megsebesít. Jézus gyenge, aki megerősít. Jézus hatalom a végeken. Jézusnak odaadom az életem.
Vései Miklós, a mi döntésünk. Lelki értelemben a szent sebekkel együtt születtél egy teológiai irányzat szerint. Azért jöttél, hogy meghalj, és már csecsemőként hordoztad ezt a jelet. Pontról pontra el volt tervezve szenvedésed összes állomása, az odáig vezető út is. Kis karjaidat úgy tártad szét, álmosan nyújtózkodva, mint a szögek beütése előtt. Sírásodban pedig ott lakoztak utolsó, fulladozó sóhajaid. Én mégis szeretném azt hinni, hogy ennek nem így kellett volna történnie, mert te a földön akartad megvalósítani az égi Jeruzsálemet. Nem isteni terv, hanem a mi döntésünk volt a kivégzés. Viszont végig tudtad, hogy nem kerülheted el. Épp ez a felfoghatatlan a történetben. Próbálkoztál, ugyanakkor elfogadtad, hogy nem úgy lesz, ahogy te akarod. Én, ha látnám előre a jövőt, akkor neki se kezdenék semminek. De te az alternatív megoldások művésze vagy. Ha nem erre, akkor arra, ha nem így, akkor úgy. De megmented az tiédet, ebből nem engedsz. Nincs olyan helyzet, amit fel ne vállalnál, szint, amely alá ne süllyednél, értünk. Miközben végig tökéletesen önmagad maradsz.
Mezei Katalin az Istennek készült bejáraton át. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Alig várjuk, hogy megszólaljon és mondjon, amit akar. Csak csönd ne legyen, mert az idegesítő. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média, ha tartunk a szobánkban készüléket, amely fogni tudja az adását. És akkor ahelyett, hogy kihallanánk a csöndből, és szívünkbe fogadnánk, egyetlen gomnyomással elzárjuk a csöndet, és az Istennek készült bejáraton át lelkünkbe bebocsátjuk, szóljon inkább a műsor. Csak ne legyünk a csönddel egyedül. Ne legyünk Istennel egyedül. Judit Ágnes, 42. Zsoltár. Kerestem Istent, ahogy a kiszáradt folyó mederben a vizet az állat. Nem volt ott. Kiszáradtam. Szomjazom. Csak a könnyem van, víz helyett iszom. Saját húsomat harapom, ha kérdik. Az Istened, ha hívod, miért nincs még itt? Hívtam, a telefont se vette föl. Menekülök a rettegés elől. Csak várd Istent, ülj le a küszöbére, előbb-utóbb haza fog jönni végre. Lelkem kiolvad, mint a biztosíték. Folyó az Isten, a vizéből innék, de átcsap rajtam örvénye lehúz, amíg süllyedek, felsejlik a múlt, mikor velem volt. Éjjel énekével őrizte álmom. Miért felejtettél el? Miért hagyod Isten, hogy gúnyoljanak? Nem vagy nekem már forrás, se patak. Csak várd Istent, ülj le a küszöbére, előbb-utóbb haza fog jönni végre. Ments meg, Istenem, ne hagyd, hogy ezek a fejem fölött ítélkezzenek. A leggyávábbi a vádol gyávasággal, a legmocskosabbak kennek be sárral. Sötétségükből emelj ki a fénybe, igazságot mosdasson hófehérre, s napestig, míg torkom be nem reked, lábadnál ülve éneklek neked. Csak várd Istent, ülj le a küszöbére, előbb-utóbb haza fog jönni végre. Csak várd Istent, haza fog jönni végre.
Kántor Péter, a názáreti ember. Úgy vezetett, mint egy vak. Nem nézett se jobbra, se balra, csak nyomta a gázt, a názáreti ember. Mint aki előre látja a jövőt. Uram, atyám, meg akart váltani mindenkit. Ez volt a fixa ideája, a megváltás. Próbálom definiálni, mi lehet az. Egy szem krumpli, kinyújtott kéz, ráadás nyári este, betelt pohár. Betelt neki a pohár. Mi pedig itt vagyunk megváltva a születése utáni 2000. év végén, már amennyiben jól lett kitöltve a születési év rubrika. Néha nap gondolunk rá, amikor piszkáljuk az orrunkat, vagy a körmünket vágjuk, és mellé szalad az olló. Vagy nézzük tévén, hogy ölik egymást atyafiai és a filiszteusok, vagy valakik mások, másutt. Bizony, gondoljuk, és tovább kergetjük magunkat a pályán. Egy Gellert kapott labda száll felém, elérem, tovább rúgom. Azt mondják, valahol van egy kapu is, és ő áll a kapuban. Abban a furcsa pózban.
Turmezei Erzsébet. Adventi éjszaka. Fehér takaró, ezüst fénytartó, valót eltakaró, mintha nem volna más, csak ez a ragyogás. Titokzatos, csodás. Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj. Se bűn, se szenny, se sár, se szín, se könny, se kár, csak hó és holcsugár, hiszen így volna jó, de nem ez a való, csal a fénytakaró. Alatt a szenvedés, szenny, sár. Elfüdni és elrejteni kevés a hó és holcsugár. De valakire vár a holdfényes határ, s ez az adventi mély, havas és holdas éj titkot tud. Jön. Ne félj. Sebestyén Jáger orsolya. Advent. Mert te tanítottál meg vágyakozni az elrejtett kincsre, mely miénk lehet. Várni mindarra, mi múlhatatlan, igaz és tiszta mindenek felett. Te tanítottál hinni is abban, hogy lehet élni mind nemesebben, ha szabad, örök visszhangja zeng, és zendül vissza a szívben. S te tanítottál meg remélni is, hogy bár bukdácsoló lépteinken át, ha egyszer mégis véget ér az út, megérkezhetünk hozzád.
Domoszlói advent. A tél, a tél. Acsarkodó december. Ha kesztyű nincs, tenyérbe fúj az ember, ha sála sincs, nyakába hőt lehelget a várva várt, roráte arcú gyermek. A nénikék. Szelíd vetési varjuk, horgolt magányuk összehúzva rajtuk. A lépteik. Ösvényt kiárva sorban, az utca tükrös vitrinébe roppan. Csúszós az út, ügyelni kell a lábra. vigyázva lépdelünk közös halálba.
Kis Benedek, a nem lét felé. Néha már megengedem magamnak a csendet. Üvöltött annyit rádió sziréna, nem leltem magamban rendet. Néha már megengedem magamnak a csendet. Nem fohászok ideje ez még, de jól esik mit sem hallani. Kijutott nekem annyi ricsajgás, kijutott kürt szó hallali. Nem a fohászok ideje ez még, de jól esik mit sem hallani. Sivítsatok csak, égi testek, autók, repülők, ordítsatok. Nagy zúgás volt bennem is egykor. Most jól esik, ha semmit hallgatok. Sivítsatok csak, égi testek, autók, repülők, ordítsatok. Most jól esik lelkembe néznem. Vagy oda se. Csak magam elé. Mert Istenben van érzem részem. Most bársony nyugalmam az övé. Most jól esik lelkembe néznem, s zúdulnom a nem lét felé. Szent Gáli Kata, karácsony előtt. Már hószitál a fenyvesek között, és korán beálló esték fénye ég. Oly mély csend, s én úgy készülődöm újongó szívvel Istenem felét. Most én megyek. Te jártál már a földön. Ó, hány karácsonyt játszottam neked. Amim csak volt, a két kezedbe tettem, egymás után, egy hosszú életet. Mondd, vársz rám? Olyan remegve kértem, s oly boldogan, mint szent estén kölyök. Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed. Csitt, angyal jár az zárt ajtók mögött. Sándor Ernő, adventi hajnal. Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst világ. Szobánkban csend és béke van. Karácsonyt vár a kisfiam. Ezüst mezők, ezüst világ, ti visszatérő szent csodák, ó, szép adventi hajnalok. Lelkemben halkan zengenek rég elfelejtett énekek. Ó, szép adventi hajnalok, Istent dicsérő angyolok, bústájon íme zeng a szó, az éjszakának vége már, megtartó Krisztus erre jár. Bústájon íme zeng a szó, Istennel élni volna jó az ég alatt, a föld felett, s üdén, miként a kisfiam, Jézusra várni boldogan. Az ég alatt, a föld felett, pusztítva jár a gyűlölet. Adventi hajnal zápora, egy csendes téli reggelen, nyugodj meg fájú lelkemen. Adventi hajnal zápora, új boldog élet mámora, ó, húj rám, ó, húj rám. Hozzátok el a nagy csodát, ezüst mezők, ezüst világ. Ágtihamér, adventkor. Ködös hajnalórák, tejszínű reggelek, a földön sárguló, elkínzott levelek. Az ég hólyag szemén nem tör át a nap, sugárnyalábja felhőtlen megakad. Az ősz lassan lépked, majd télbe borul, és ahogy megvirrad, be is alkonyul. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek a túcsák fodrozódó foltján. De a hétköznapok bágyat szürkesége nem törheti meg azt, ami bennünk béke. Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás. Ránk köszöntött advent, boldog Jézus várás. Kárpáti Tibor, gyöngyöt az embernek. Valami érzést, gyönyörűt, szépet, valami hangot, valami képet, napfény ecsetje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősit, valami égit, valami hősit, valami régit, valami földit, valami gyarlót, fagyöngyöt vágó holtsugár sarlót. Szent dalcsengését, majd a szent csendet, káoszban fogant újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, túmélyén alvó tündérek képét, lelkek sebére hófehér tépést, tenni az Isten felé pár lépést, átlépni közben árkot, göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt. Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi. Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabona kévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész az ég egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.
Kedves hallgatóink, istenes versekből hallottak összeállítást, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella, Bozuk Ferenc és Tóth Levent előadásában hallották. Mai adásunkat jövő héten pénteken megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 29. részét halljátok, melyet Kutvögyi Erzsébet olvas fel nektek.
Sompolyogi Mosolyogi különös épületben lakott. Magas tornyos teteje, rácsos ablakai, boltozatos, cifraveretű kapuja miatt a Futrinka utcaiak Rókavárnak nevezték. Böbe eddig mindig elkerülte, ahogyan Pöhölykétől tanulta. Cica-mica is életében először rántotta meg a csirkeláb formájú csengőhúzót. Csingiling, csingling! Szólt a csengő valahol bent az udvarban. A kapu fölött kispártatva kitárult egy ablak, szempillantásnyi időre megjelent a róka hegyes orra, de nyomban újra el is tűnt. Az ablak becsapódott. Észrevett, figyelmeztette Cica-mica Böbét. Mindjárt jön! A róka azonban nem jött olyan gyorsan, mint gondolták. Volt idejük szemügyre venni a kapu díszes, malacfarok formájú bronzbereteit. Még arra is jutott idő, hogy Böbe elmesélje barátnőjének, amit a szerkesztőségben hallott ezekről a veretekről. Százlábú szobrot akartak felállítani a parkban, de Sompolyogi foglalkozott az üggyel, és mire a szobor elkészült, százlábú helyett csak egy lábatlan gyíkot ábrázolt. Nem is állították fel. Cica-mica szörnyülködött. Azután megkérdezte Böbétől, hogy milyen az a lábatlan gyík.
Olyan, mint egy kígyó, de mégsem kígyó, hanem gyík, világosította fel Böbe Cica-micát. Kuvik Kelemen mondta.
És a róka még mindig nem nyitott ajtót.
Hadd csöngessek újra, ajánlkozott Böbe, aki nagyon szeretett házakhoz becsöngetni.
Az újságkézbesítésnél is ezt élvezte legjobban. Most azonban annyit csöngethetett egyfolytában, hogy már el is unta. A róka meg még mindig nem jelentkezett.
Lehet, hogy nincs itthon, kérdezte Cica-mica tétován.
Böbe kinevette.
Hogy ne volna itthon? Hát nem emlékszel, hogy kidugta az orrát az ablakon?
Igaz, igaz. Cica-micának is eszébe jutott ez, és fölöttébb gyanúsnak találta. Nem akar bennünket beengedni. Úgy látszik, sejti, hogy le akarok számolni vele.
Dühösen meghúzta a csengőt, és olyat rántott rajta, hogy leszakadt. Jaj, de kár, sajnálkozott Böbe, most már nem is csöngethetünk.
Cica-mica nem jött zavarba. Felkapott egy követ, azzal kezdte a kaput döngetni. Bum, bum, visszhangzott az egész Futrinka utca. Egy ablak nagy csattanással kinyílt. Böbe fölnézett, azt hitte a róka nyitott ablakot.
Micsoda botfüled van, nevetett Cica-mica, nem innen jött a hang.
Vöbe megfordult, és a szemközti ház ablakában a nyugdíjas hintalovat látta hadonászni, akit ebéd utáni szunyókálásából vert föl a zaj. – Mit lárváztok itt? – nyihogott dühösen. – Tessék csak nyugodtan aludni, – mondta Vöbe, miközben egy vasdarabbal nagyot sújtott a kapura. – A rókához akarunk bemenni. – A rókához? Ó, ez roppantul érdekelte a nyugdíjas hintalovat. Szeméből tüstént kiröppent az álom. Hát még amikor meghallotta, hogy a róka kinézett az ablakon, már jó régen, s még mindig nem nyitott ajtót. Ez gyanús, fölöttébb gyanús, mondogatta. Be kell törni azt a kaput. Át is sántikált, hogy segítsen Cicamicának és Böbe babának. Csak lökjetek neki a kapunak, bátorította őket. Vasalva van a talpam, úgy belököm ezt a rozog a kaput, hogy öröm lesz nézni. Sajnos a nyugdíjas hintaló bizonyult rozogábbnak. Hiába erőlködött, hiába csapkodta vasalt talpával a kaput, az meg sem rezdült. A nagy csattogásra kecske papa is figyelmes lett. Abba hagyta a favágást, és átjött. Várjatok, majd én, mondta, és fejét leszegve neki rohant a kapunak. Égtelen recsenés, a kapu bedőlt. No persze, mert én már megingattam, mondta a nyugdíjas hintaló. Cicamica nem várta meg, míg a hintaló és kecskepapa tisztázzák egymás között ezt a kérdést, hanem Böbét kézen fogva beszaladt a rókavárba. Szűk, sötét, négyszögletes udvarba jutottak. Jobbról is bejárat, balról is egy lépcső. Én megyek jobbra, te meg Böbém, indulj balra. Ha megtalálod a rókát, kiabálj, én majd aztán ellátom a baját. Elváltak. Egyikük ment jobbra, a másikuk balra. A rókavár azonban nem olyan helynek látszott, ahol valakit könnyen meg lehet találni. Annyi mindenféle zegzug, benyíló, forduló, csapóajtó, átjáró, lépcső volt itt, hogy Böbe az első percekben teljesen megzavarodott. Neki ment egy fásládának, keresztül bukfencezett egy üres vékán, végiggurult egy lépcsőn, és egy kiszöggellésbe úgy bevágta a fejét, hogy csillagokat látott. Cicamica! Böbölte kétségbeesve. Megvan a róka? Jött Cicamica hangja távolról, valami rejtett kürtőn keresztül. Dehogy van? Trombitálta vissza Böbe. A fejemet üdöttem be! Most nem az a fontos, Böbikém, nyújtott lelki vigaszt a távolból Cicamica. A rókát kell megtalálnunk. Nézd meg mindent jól! Böbe szót fogadott. Alaposan szemügyre vett egy furcsa kis szerkezetet, amelynek segítségével különféle lábnyomokat lehetett a padlóra bélyegezni. Kutyalábnyomokat, macskalábnyomokat, csirkelábnyomokat, nyúllábnyomokat. Áttanulmányozott egy tojás árjegyzéket. Ebben az ökörszem borsónagyságú tojáskájától a túzok tojásig minden madártojásnak a fényképe szerepelt. Az egyik szoba falát térkép borította. A Futrinka utca és környékének vakondok járat hálózata volt látható a térképen. Böbe érdeklődéssel nézte. Ugyanebben a szobában talált egy tucat fehérre festett, fényezett fatojást, amelyek a megszólalásig híven hasonlítottak az igazi tyúktojáshoz. A róka azonban nem volt sehol. Hol vagy te, gaz róka? Hallatszott Cicamica vészjósló hangja egyre közelebbről. Hadd kaparom ki a szemedet! A róka nem jelentkezett a felhívásra. Csendes, néma, kihalt volt az egész rókavár. Nem hallatszott más zaj, mint egy fali óra ketyegése és azok a puffanások, amelyek a Böbe által feldöntött székeket jelentették. Nem értem, hová tűnhetett a róka, csodálkozott Cicamica, amikor végre összetalálkoztak egy homályos folyosón. Biztosan elszökött valamerre, mondta Böbe, de legalább morzsa ebadó mi csodáját keressük meg. Cicamica emlékezett rá, hogy látta valahol a róka dolgozó szobáját. Rövid tétovázás után vissza is talált oda. A sarokban íróasztal állt, tele pulykatojás mintákkal, szőrmeipari szaklapokkal, szakácskönyvekkel, rejtvényújságokkal és az egérújság régi számaival.
Az egérújságot olvassa, szörnyedt el Böbe. No, ezt megmondom Sün Sámuelnek.
Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 29. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, most az adventi készületünkben segít a bűnbánat kegyelmének megismerésében. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, folytassuk elmélkedésünket, készüljünk, hangolódjunk ebben az adventi időszakban karácsonyra, a megtestesülés szent ünnepére. S hívjuk segítségül Boldog Bódi Mária Magdolnát, folytatva könyvből kis idézetekkel. Bíró néni mondja a következőket Magdikáról, idézek a könyvből. Ima könyvet sohasem forgatott, mindig térdelt és sohasem támaszkodott. Becsukott szemmel, kézrehajtott fejjel merült el áhítatában. Történt egyszer, hogy bíró néni nem győzte kivárni, odavitte a kulcsot, hogy majd zárja be a templomot. Amikor felnézett, arc olyan volt, mintha valaki nagy messzességből hirtelen megérkezik. Nem is zavarta később. Megegyeztek, hogy imája végén hol találja meg a kulcsot a templom zárásra. Ez az áhítatos lelkület, amit Bódi Mária Magdika elénk él, adjon példát és lendületet, kedvet nekünk is ahhoz, hogy így várjuk Úrunk Jézus Krisztus megszületését. Így készüljünk föl az adventi időszakban arra, hogy találkozzunk az Istennel. Ez a készen lét, készültségben élni, készültségben lenni. Advent az az Úr jövet, Úr eljövetele, és mi pedig erre várakozunk. Egyrészt karácsonyra, ami a történelemben 2000 évvel ezelőtt egy valóságos esemény volt, amikor az üdvözítő megszületett Betlehemben. Erre várunk, erre emlékezünk, és szeretnénk, hogyha mi szívünkben is újra és újra megszületne a megváltó, megszületne a kis Jézus. Aztán az az adventi készület, várakozás Jézus második eljövetelére is, a parúziára, amikor a világnak, ennek a világnak vége lesz. Advent első részében tulajdonképpen erre várakozunk, az olvasmányok erre vezetnek minket, végidővárás, parúziavárás. És itt is elgondolkodhatunk magunkban, hogy hogyan várom én ennek a világnak a végét. Félelemmel, mint azok, akik még Isten szeretetét nem tapasztalták meg, vagy még nem ismerik. Vagy pedig úgy várom, mint annak az eljövetelét, akit nagyon szeretek. Úgy várom, mint édesapámat, mondjuk, aki egy hosszú kiküldetésből újra hazajön, és már számolom vissza a napokat, hogy újra találkozhassak vele. Mert Jézus második eljövetelekor a világot megítélni jön, de az ítélet az igazak számára a felmentő ítélet és az örök élet. Úrjövet várakozás a halálomra is, mert a halálban is, saját személyes halálomban is találkozom Jézussal, és azon is elgondolkodhatunk ebben az adventi időszakban, hogy várom én a halálomat. Természetesen az életet azért adta az Isten, azért részesítette az ő életéből, mert szeret engem, és az élet a legnagyobb ajándék. De mégiscsak tudjuk, hogy egyszer ennek a föld életünknek vége lesz. Milyen a viszonyom ezzel az ajtóval, kapuval, amit halálnak nevezünk? Meg tudom-e már most köszönni az Istennek előre a halálomat? És tudom-e azt kérni, hogy Uram, dicsőj meg az én halálomban is, mint ahogy a szentek halálában megdicsőült az Isten. Kérlek, az én halálom is legyen a te dicsőséged. És nem csak, hogy a halálomat megköszönöm előre, és elfogadom az időpontját, de még azt is megköszönöm, amilyen halálnemet szánsz nekem. Ahogy te akarod, Uram. Mert ezt csak te tudod, de én megköszönöm, mert tudom, hogy te mindig a legjobbat akarod nekem. és már most megnyugszik ebben a szívem. Akik így várakoznak ebben az adventben az Úr jövetre, a saját halálukra, azoknál a félelem, a halálfélelem enyhül, vagy szinte meg is szűnik. Így lehetett ezzel boldog Brenner János is, akinek nemrégen volt az emléknapja, amikor megtapasztalta maga körül az ellenséges erőket, akkor felajánlották neki, hogy elhelyezik a kápláni helyéről, de ezeket a szép szavakat mondta. Nem félek, szívesen maradok. Nem félek, azt mondta. Pedig érezte, hogy akár meg is gyilkolhatják. És hát így is történt, 32 késszúrással ölték meg. Elfogadta azt a módot, ahogy Jézus eljött hozzá, az Úr jövetet. Felkészült, szerette az Istent, és tudta, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És most értünk, imádkozik a mennyből, és ő megmenekült. Adjanak nekünk erőt és ihletet ebben az adventi várakozásban a szentek. Aztán a negyedik úrjövet, amit itt adventben átélünk, az a kegyelemnek az eljövetele, ami pedig minden pillanatban megtörténik. Vajon észreveszem-e, hogy jön az Úr, hogy jön a kegyelem? Azt hiszem, Kaszap István mondta, hogy a legnagyobb kegyelem, amikor felismerem a kegyelmet. De lehet, hogy úgy mondta, hogy az is kegyelem, hogy felismerem a kegyelmet. Vajon felismerem-e azt, hogy az Isten mindig könyörül rajtam, mindig újabb és újabb segítséget küld, és ezt vajon megköszönöm-e neki? Mert ha tudok erre figyelni, akkor szinte szüntelen a hála a szívemben, mert szüntelenül érzem ezt a megszentelő kegyelem áradását. És különösen ebben az adventi időszakban tapasztalhatjuk meg, hogy különösképpen is árad a kegyelem. De azt is megtapasztalhatjuk, hogy a próbatételek is megsokszorozódnak az életünkben. Szinte záporoznak, minthogyha frontvonalon az első sorban lennénk, jobbról és balról is golyó zápor ér minket, és nem értjük, hogy mi történik. Hát advent van. Advent van, és ez is a készülethez hozzátartozik. Hadd olvassam fel itt a szűzanyának az egyik medjugorjai üzenetét, amit 2002-ben adott advent idején. Hallgassuk figyelemmel, mert a mi égi édesanyánk szól hozzánk, és köszönjük meg a mennyei atyának, hogy ebben a formában is itt van köztünk a szűzanya, is így, ilyen formában is szól hozzánk, és segít minket az adventi felkészületben, hogy találkozzunk az ő drága szent fiával. Idézem az üzenetet. Drága gyermekek, ez a nagy kegyelmek ideje, de a nagy megpróbáltatások is mindazok számára, akik a béke útját szeretnék követni. Éppen ezért, kicsi gyermekek, újra hívlak benneteket, imádkozzatok, 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 de ne csak szavakkal, hanem szívvel. Éljetek üzeneteim szerint, és térjetek meg. Legyetek tudatában annak az ajándéknak, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy veletek legyek. Különösen ma, amikor a karjaimban tartom a kis Jézust, a béke királyát. Szeretném nektek adni a békét, hogy ti a szívetekben hordozzátok, és továbbadjátok másoknak mindaddig, míg Isten békéje meg nem hódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Gyönyörű szavak ezek égi édesanyánk szájából, ki azt mondja, hogy ez a nagy kegyelmek ideje, de a nagy megpróbáltatásoké is mindazok számára, akik a béke útját szeretnék járni és követni Jézust, a béke fejedelmét. Hát igen, mindannyian megtapasztaljuk ezt a sok-sok kegyelmet, ezt a sok-sok próbatételt is, és megköszönjük mind a kettőt. Lelkipásztori szolgálatomban is tapasztalom, hogy ilyenkor sokkal több a megtérő, mint az év más időszakaiban. Valahogy az emberek szíve kicsit meglágyul, és hosszú évek óta nem gyónt hívek jönnek, és leteszik évtizedes bűneiket. Giuliani Szent Veronika mondta valahogy így, ha az emberek tudnák, hogy mi a gyónás, akkor üvegszilánkokon térdelve jönnének a gyóntatószékekhez, és tennék le a bűneiket. Az adventi felkészülés egyik legfontosabb része, hogy meggyónjuk a bűneinket, elvégezzük karácsonyi gyónásunkat, és fogadjuk erősen életünk jobbulását. És vágyjunk arra, hogy az Isten megadja nekünk a teljes, tökéletes bűnbánat kegyelmét, és a teljes megtérés kegyelmét. Ez is kegyelem, hogy felismerjük bűnösségünket, és minél intenzívebb ez a kegyelem, annál inkább felismerjük azt, hogy milyen bűnösök vagyunk. Erre pedig most hallgassuk meg Prohászka Otokárnak a csodálatosan szép tanítását. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom az ő prédikációit, írásait, nagyon mélyek és sokat tanulhatunk belőlük. Idézek Prohászka Otokártól. A gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, s a kegyelem meglágyítja lelkemet, mint az áztatás a kendert, hajlékonyabbá teszi, s az érzékenységtől függ a bánat. Akiben ez megvan, az jobban tudja bánni a kisebb bűnt, mint más a nagyobbat. A kegyelem mértéke szerint bánkódik mindenki. A szentek legjobban bánkódtak, mert legtöbb kegyelmük volt. Kezdetben darabosan bánkódunk, durva az érzékünk, nyers a légkör, hideg a szív, még tél van. De csak hamar finomabb lesz észrevevésünk, lágyabb a levegő, melegebb fuvalmak járnak. A kegyelem eszközli, hogy valaki magát nagy bűnösnek lássa. Klára pestises betegnek tartja magát. Borgia Szent Ferenc nem tud hová lenni bűnterhével, égeti, a pokolban sem talál magának való helyet. Kegyelem kell, ami a kegyelmet adja, az ad bánatot, a penitenciatartás szentsége maga is ad kegyelmet, tökéletesíti a bánatot. Ott bizonyosodunk meg arról, hogy még mikor bűnösök valánk, halt meg értünk, s meggyőződünk, hogy már akkor szeretett, mikor ellenségei voltunk. Úgy szerette Isten a világot. Ebben áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket. Ó, csak járjunk az élet, az érzékenység nyomain. Eddig az idézet Prohászka Otokártól. Ő azt mondja, a gyakori gyónás által több kegyelmet nyerünk, mert a kegyelem lágyítja meg a lelkünket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az adventi készületünkben segített a bűnbánat kegyelmének megismerésében. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.